kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv nem egy lányregény. Ahogyan a szerkesztővel való beszélgetésből kiderül, az az alapkérdése a műnek, hogy a megismerésre való vágy előre viszi-e az emberiség sorsát. Jobban vannak a bőrükben azok, akik a jobbra való törekvéssel szenvedik el a hétköznapokat, mint azok, akiknek az élet minden nyomora magától értetődő. A Szkolár kiadó adta ki Mélisz Fridentál Méhek című regényét. A könyv szerkesztőjével, Babicki Tiborral beszélgetünk. Nem volt könnyű dolgom olvasóként ezzel a könyvvel.
Azt nem csodálom.
Igazán nem nagyon tudom hova rakni. Szeretném, hogy segítene dekódolni azt, amit én itt olvastam. Van egy fiatal, 17. századi, hát tudós palánta, azt kell mondjuk, ugye? Mert hát diák, és igen, mint ilyen szeretne megismerni valamilyen tudományt. Jelesül ez a filozófia és az orvostudomány határterülete, ha én ezt jól értem.
Igen, igen.
Őt korábban egy hollandiai egyetemről, a Leideniről eltanácsolják, de a felforgató eszméi vannak. Miközben átkerül egy észtországi tartó egyetemre. Itt az első benyomásai közé az tartozik, hogy a professzor a diákokkal akarja megfogalmaztatni ezeket a felforgató eszméket.
Nem hiszem, hogy egészen pontosan így lenne a dolog, hanem inkább egy szabadabb, egy világtól eldugottabb helyen lévő egyetem, és az azért úgy kiderül magából a szövegből, ha nincs is pontosan kimondva, de hogy a korabeli tudományosságnak a fő áramában ez az egyetem nincs benne, vagy nem nagyon vesz részt. Ezért valószínűleg egy olyasmi célja lehet a professzoroknak, hogy így kitörni az ismeretlenség homályából. Akkoriban még sokkal szigorúbban vettek mindenféle eszmeiségbeli vagy ideológiai elhajlást is. Nagyobb szabadságot engednek a diákoknak, közben azt azért közli az író, vagy az elbeszélő is, hogy a professzorok azért a legújabb kutatásokkal, meg a legújabb eszmerendszerekkel tisztában vannak. Lehetséges, hogy így módon próbálják meg az egyetem hírnevét megalapozni, vagy öregbíteni, hogy ezáltal az engedett szabadság, vagy szabadosság, vagy eszmeiségbeli szabadság által, ha valami olyasmi bukkan napvilágra, ami megrázza úgymond a tudományos világot, akkor az természetesen az egyetemnek is jó lesz. Ezért a botrány is jó reklám, vagy a negatív reklám is jó reklám, szokták mondani.
17. században vagyunk, a newtoni elméletek világról alkotott kép kezd megváltozni, a korábbi babonás és boszorkány hit rendszerből kezd egy tudományosabb világ felé nézni.
Igen, de hát azért a babonásság jelen van, és a szem, illetve annak jelentősége, orvostudományi és filozófiai jelentősége kapcsán, amik a legújabb és legmodernebb elméletnek, meg elméleteknek számítanak, azokat mondjuk már a 20. vagy 21. század embere szintén a babonaság témakörébe sorolja. Ebből a szempontból érdekes tükör szerintem ez a regény, hogy úgy lengi be az úgynevezett modernségnek, vagy a modernizmusnak a szelleme, hogy egyúttal a magát mindenestül modernnek tartó 21. századi ember elé tart egy olyan tükröt, hogy na vajon mi lesz itt 300 év múlva? Vajon mindaz, amit ma a legmodernebbnek és biztosnak gondolunk, akár az orvostudomány területén, nem számít-e majd 100 év múlva ugyanúgy babonaságnak, mint ahogy mi gondoljuk a 17. századi elméletekről?
Laurentius ugye a főszereplő, betegen érkezik meg tartóban, részben a melankólia, ami nagyon gyötri, részben pedig a szagokkal van nagyon erősen hadilábon. Folyamatosan esik, sár van, vele éljük ezeket az elviselhetetlen hideget, ezt a nyomort. Nagyon nyomasztó hely, jó háttér ez a melankóliának. Jó táptalaj és jó háttér, megértjük, hogy milyen lelki állapotba lehet itt kerülni.
Habár csak finom utalásokkal, de itt a fő hangsúly a melankólián van. A szaglásról ez gyakorlatilag biológiai tény is, és a tudósok már bőven bebizonyították, hogy a legősibb olyan érzékszervünk, amely az egész világérzékelésünk legmélyebb és legösztönösebb rétegei. Nagyon sok mindenre a szagok meg az illatok vannak hatással.
Ez emléke.
Igen. Az emlékezés folyamatában igen. Kitüntetett szerepe van. Ha megérzünk egy-egy illatot az utcán, az illatok meg a szagok által vagyunk a leginkább képesek felidézni múltbéli helyzeteket tűpontossággal. Hiába, hogy a vizualitás korszakát éljük, szokták mondani, azért a szaglás, mint legősibb érzékszerv,
igen.
A legerőteljesebb az kikapcsolhatatlan. Na most mindez a szagosság és a rothadás, ez inkább Laurentius diák melankóliájából eredeztethető. A depressziója vagy a melankóliája miatt érez ilyen szagokat. Aha. Tehát saját lelki vagy szellemi vagy érzelmi rothadásának a szagát érzi folyamatosan, ha szabad ennyire direkten és durván fogalmaznom. Mert ha valaki egy kicsit is tisztában van mondjuk Hollandia időjárásával, és elképzeli a 17. századi Leiden, Hollandiában mind a mai napig folyamatosan esik az eső, hogy sokkal esősebb és szürkébb egész Hollandia, mint mondjuk Anglia, pedig általában inkább Angliát szoktuk előszeretettel emlegetni. Maga Laurentius egy olyan helyről érkezik az észtországi Tartibe, ahol ugyanúgy szürkeség, eső, sár van, mint Tartiben. Egész egyszerűen valószínűleg az egész eltanácsolása, meg az egész utazási folyamat olyan hatással volt rá, ami miatt ilyen mély melankóliába esett. Eme melankóliának a kivetülése az, hogy mindenhol bűzöket érez.
Nem akarok tudni róla. Ha tőlem kérdezik, én nem láttam és nem hallottam semmit. Én nem fogom kifecsegni a titkukat. Felelte a lány ingerülten, majd eltökélten letérdelt a földre, és fújni kezdte a széndarabot a kandallóban, hogy lángra kapjon a tűz. De hiszen én nem tettem semmit, mentegetőzött Laurentius. Nem értem, miért vagy mérges rám. Medlin abbahagyta a fújtatást, és felegyenesedett. Ebből még baj lesz, méghozzá nagy baj, én mondom. Az asszonyom megtiltotta, hogy idegeneket hozzanak fel ide, és mondhat nekem bármit, teljesen együgyű én sem vagyok. Tudom én, ki és mit tesz és mond a hátam mögött. Laurentius bólintott. Eddig azt remélte, hogy idővel magától is megoldódik a dolog, olyanképpen, ami logikus és egyértelmű is egyben. Most azonban úgy tűnt, mintha mindenfajta magyarázat szándékosan tartaná távol magát tőle. Rendben, többé nem kérdezősködöm tőled. Nekem kellene az úrtól kérdezősködnöm, jegyezte meg Medlin kissé félénken. De nem teszem. Nem akarom beleártani magam a dologba, és tette kezét dühösen a derekára, azt szeretném, hogy hagyjon békén engem ezzel az egésszel.
Van egy papagája, ugye a Klódia, akit az utazása során bele van, és van egy lányalak, akiben visszatér Klódia, aki egyszerre élő lány, máskor álom, vagy talán a kettőnek a beteljesedése az élőnek és az álomnak, de ő adja számára azt a megnyugvást és azt a kilábalási lehetőséget a melankóliából.
Ez lebegtetve van, mint ahogy annyi minden Friedenthal könyvében. A valósággal vagy a képzelettel van-e dolgunk? Az sem megállapítható, hogy egyáltalán mi történik ezzel a diákkal. Szerintem, ha van erőssége ennek a regénynek, akkor éppen ez a különös sejtelmesség, hogy eldönthetetlen, hogy egy kvázi éhehalási, elsorvadási folyamatot kísérünk-e végig, amely tel is tele van tűzdelve már hallucinációkkal a végén, mint ahogy az a valóságban is megtörténne, és a végső átmenet az valójában a halálba való átmenet, vagy pedig éppen egy feloldozás történetet olvasunk, amelyben egy mély melankóliában lévő ember néhány napos, egyhetes úgynevezett keresztútját követhetjük végig, egészen addig, míg ez a melankólia fel nem oldódik. Ez ugye két ellentétes irány,
igen.
Viszont mind a kettő benne van a könyvben, ugyanazzal a svunggal. Úgyhogy így is lehet olvasni, meg úgy is. Azért mondom, hogyha van ereje ennek a regénynek, akkor éppen ez az eldönthetetlenség az erénye.
Egyszerre bent is vagyunk, meg kint is. Benne vagyunk a főszereplő történésében és álmaiban, meg a lázas hallucinációiban, és kint is vagyunk, amikor külső történések, a napi történések vannak. Olvasóként az ő szemén, az ő lelkét látjuk, mint a szem a lélek tükre, ezért a lélek az a szemen keresztül fertőződik meg.
A könyv ezzel a fajta vizualitásával megfertőzni szándékozik az olvasót, tehát egy ilyen posztmodern áttételességet érzékelhetünk is benne.
Úgy kerülnek be ebbe a történetbe, hogy ahogy a méhek miközben gyűjtik a mézet, beviszik a kaptárba a fertőzéseket, a betegségeket, és teszik tönkre ezáltal az egész méhkast. Így a lélek is, hogyha szemen keresztül beteggé válik, akkor beviszi az egész testbe a fertőzést. Ugye így kerül ide a méh.
A megismerés vagy a megismerhetőség problematikáját próbálja meg feltárni. Nem is Friedenthal, hanem leginkább az elbeszélő arisztotelészi régi tapasztalatot, és szókratészi régi tapasztalatot, hogy minél többet tudok, annál inkább azt érzem, egyre kevesebbet tudok.
Minél jobban megismerem a világot, annál inkább tudom, hogy mennyi megismerhetetlen.
Hogy mindent nem tudok belőle, igen. Tehát a megismerésre való törekvés vajon nem fertőzi-e meg az emberi társadalmat? Nem volna-e boldogabb és jobb tudatlanságban magától értetődő módon élni? Erre ugye van is egy konkrét komoly jelenet, amikor a fűszak éreg főzetet, amiből egyébként majd 20. század elején megszületik az aspirin nevű mindenki által ismert gyógyszer, viszi a szegényeknek, a beteg kislánynak, ott ugye azzal szembesül, hogy bármilyen nyomorban is vannak, valahogy azok az emberek teljesen magától értetődően fogadják és veszik az élet minden nyomorát, meg minden megpróbáltatását, sőt magát a halált is. Volt, eltűnt. Volt, meghalt. Lépünk tovább. Míg megismerésre és a minél rétegzettebb tudásra törekvő elbeszélő a végére már egyszerű hétköznapi problémákkal sem képes megbírkozni. Hogy vajon ez a megismerésre való vágy vagy törekvés, ez előbbre viszi az emberiséget, vagy az emberiség sorsát, vagy egy társadalmat, vagy éppen, hogy fertőzésként terjed benne. Talán ez a legfontosabb kérdése a méheknek.
És van erre válasz?
Hát szerintem, ha lenne, akkor nem írnának róla könyveket.
Babicki Tibor szerkesztővel beszélgettünk Mélis Friedenthal Méhek című regényéről, amit a Szkolár kiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgat hasonló beszélgetéseket könyvekről, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.